Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 165. dicséret első versét. A 165. ének így kezdődik, itt van Isten köztünk. Helyünket elfoglalva a 392. dicséret első-második verseit énekeljük. A 392. dicséret így kezdődik, az egyháznak a Jézus. Adj nekünk mégis segítséget az ellenség ura, ellen, Uram, mert az emberi segítség mit sem ér. Isten segítségével hatalmas dolgokat viszünk véghez, ellenségeinket ő tapossa el. Amen. Imádkozzunk. Édesatyán, köszönjük, hogy ezen az esti órán is a Te igédhez hajthatjuk oda szívünket, azzal a hittel, hogy Te szólsz hozzánk, van üzeneted, mondani valód, amit velünk akarsz közölni, és Urunk, add meg nekünk, hogy meghalljuk ezt az üzenetet, hogy eljusson lényünk mélységeibe, kitisztogasson onnan minden idegen hangot, gondolatot, hogy valóban mi is el tudjuk mondani, amit a Zsoltáros, hogy te vagy nekünk az igazi segítség. És mégis hányszor megkísért minket, hogy emberi segítségben bizakodunk, mert jó, olyan jó sokszor a láthatókra néznünk, pedig te azt mondod, hogy ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézzünk. Nézzünk túl azon, amit ez a világ kínál, amit az ember tud nekünk nyújtani, és lássunk meg téged a legnehezebb helyzetekben is. És köszönjük, hogy most ebben erősítesz, és az, hogy mi is el tudjuk mondani hitvallásként, hogy a te segítségeddel hatalmas dolgokat viszünk véghez, hiszen azért állítasz ebbe a világba, hogy neked engedelmeskedve, a te nyomdokaidban járva, a lélektől feltöltve tudjunk világítani a sötétségben, legyen az életünk a Krisztus jó illata, hiszen olyan sok rossz illat van ebben a világban, olyan rossz szag vesz minket körül, és Urunkat, hogy mi tudjuk azt, amit te hoztál, képviselni, belevinni, hogy legyen az emberek szívébe még remény, hogy meglássák, hova kell fordulni, és add Uram, hogy mi is napról napra erősödjünk a hitünkben, növekedjünk, és egyre inkább, egyre határozottabban haladjunk a te utadon. Kérünk, Urunk, így szent lelked által most tedd áldássá, életté az igét, ami számunkra. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének 44. versétől az 53. versig terjedő szakaszból. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyv 7. fejezetének 44. versétől így van megírva Isten igéje. A bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában, amint parancsolta az, aki azt mondta Mózesnek, hogy készíts el arra a mintára, amelyet látott. Ezt átvették atyáink, és behozták Józsuéval, amikor elfoglalták a pogány népek földjét, akiket kiűzött az Isten atyáink elől. Így volt ez egészen Dávid idejéig, aki kegyelmet talált az Isten színe előtt, és könyörgött, hogy lakóhelyet találhasson Jákob Istenének, de Salamon épített neki házat. A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik, amint a próféta mondja. A menny az én trónusom, a föld pedig lábam zsámolya. Miféle házat építhetnél nekem, mondja az Úr? Vagy hol van az én nyugalmam helye? Nem az én kezem alkotta-e mindezt? Ti kemény nyakú, körülmeténetlen, szívű és fülű emberek, mindig ellene szegültök a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Meg is ölték azokat, akik megjövendölték az igaznak eljövetelét. Most pedig ti az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek, akik bár angyalok által kaptátok a törvényt, mégsem tartottátok meg. István diakónus bizonyságtételét olvassuk, illetve abból egy részletet, de az elmúlt napokban is erről szólt a napi olvasmányunk az Új Szövetségből, és olyan jó volt látni, hogy milyen erőteljesen munkálkodik Isten szent lelke az apostolokon keresztül, a diakónusok által. De azt is észrevehettük, hogy az erőteljes szolgálat, az erőteljes munka erőteljes támadást vonz maga után. Hiszen láttuk, hogy börtönbe vetették az apostolokat, az Úr angyala hozta ki őket természet fölötti módon a börtönből, úgyhogy meg kellett volna látni, hogy itt Isten cselekszik. Tehát a jelenlévők vakok voltak erre, nem látták. És tovább folyik a gonosznak a támadása, mert a gonosz mindent elvisel ebben a világban. Mindent, csak az evangéliumot nem. Csak azt nem, hogy hirdetik, hogy Jézus Krisztus feltámadt és él. Csak azt nem viseli el a gonosz, hogy van valaki, akihez ha odafordul az ember, akkor a legnagyobb mélységből is helyre tudja állítani. Van valaki, aki az Istennel szemben fennálló adósságunkat rendezte, és kegyelemből lehet örök életünk. És a sátán nem képes elviselni, hogy erről a Jézusról halad előre a bizonyság. És ha egyre többen átadják neki az életüket, és növekszik a gyülekezet, és egyre több lámpás lesz ebben a világban, mert ezek az emberek lámpások, Isten lámpásai, akiken keresztül mennyei világosság árad, szerteszét. És ezek közé tartozik István, egy a hét közül, szentlélekkel és bölcsességgel teljes. És bátran hirdeti az evangéliumot. És ő úgy megragadott, hogy amikor ellene is hamis tanúkat hoznak, ugyanúgy, mint Jézus ellen, és a hamis tanúk ugyanazt a vádat mondják, mint Jézus ellen, István, mintha nem is hallaná, nem arra válaszol, és ez is úgy elgondolkodtat, hogy tudunk-e így elnézni a minket támadók mellett, vagy beleállunk egy adok kapukba, visszaválaszolunk, visszacsapunk, mint ahogy ezt látjuk a világban. Ha ütnek, akkor vissza kell ütni, és ugye ez már magas szinteken is így megy, hogy oda megyek, belerúgok, visszaütök, és István nem ezt teszi. Mert nem ezt tette a Mester. De a kereszten meghaló Úr Jézus rendíti meg a római századost, mert másképp hal meg. Ütik, verik, csúfolják, bántják szóval és tettekkel, és ő nem megy bele, nem üt vissza, hanem imádkozik. És itt azt látják István ellenfelei, hogy mikor rátekintenek, az arca olyan, mint egy angyalé. Tehát nem dühöt látnak az arcán, nem az, hogy tudok visszafizetni, nem átkozódik, hanem bizonyságot tesz. Pedig a főpap még meg is kérdez, hogy valóban így van, ahogy ezek az emberek állítják. És nem kezd magyarázkodni. Tudja, hogy itt nem kell Jézust megvédeni, sem magamat kimosni, hanem egyszerűen megragadja a lehetőséget, és mihez nyúl az igéhez. Az is megragadott, hogy nem gondolnám, hogy az Ószövetség ott volt a hóna alatt. És amikor a főpap kérdez, akkor előkapja, és elkezdi olvasni az ószövetségi történeteket, nem? Ezek a történetek benne vannak Istvánban, a szívébe, a lényébe. Ezek átjárják, érti és látja az összefüggést, pont ezért, mert átjárja Isten igéje az egész lényét. És mivel átjárja, most, amikor beszélni kell, tudja alkalmazni az igét. Tud az igei bizonyságot tenni, és átéli azt is, hogy a Szentlélek szájába adja a szavakat, szájába adja, amit mondani kell. De ehhez kell egy igei ismeret, ehhez kell egy kapcsolat, és ez megvan Istvánnál. És ugye az Ószövetségben látja, hogy Isten munkálkodik, ugye Ábrahámtól kezdve, és így jut el Mózesig, onnan Jézusig, és tulajdonképp azt akarja velük megértetni, hogy egész Ábrahámtól Jézusig ugyanaz az Isten munkálkodik. Ugyanarról a történetről van szó, csak kérni kellene Istent, hogy vegye le a hájogot a szemünkről, hogy lássuk meg, miről van itt szó. Ez is megrendítő dolog, hogy hát Bibliát ismerő emberek állnak Istvánnal szembe, és mégsem értik. Mert nem érték át pünköstöt. Nem érték át a feltámadást úgy, hogy találkoznak Jézussal, hogy valóság, hogy feltámadt. És ezért minden el van zárva. Mert az ige az Jézuson keresztül tárul fel előttünk. És ők kihagyják Jézust. Most is azért fordulnak István ellen, mert Jézust akarják a benne és általa megszólaló Jézust eltávolítani. És olyan csodálatos, hogy István tudja, kikkel áll szembe, mire számíthat. És ragyog az arca. És olyan jó lenne, hogyha mi orcánk is ragyogna. Ha Jézus lénye sugározná át rajtunk, és ezzel találkoznának még az ellenségeink is. Persze ezeket az embereket ez sem győzi meg, ez sem tántorítja el az akaratuktól, még dühösebbek lesznek, és majd látjuk, hogy mindezek ellenére megölik ugye Istvánt, aki Ábrahámtól eljut, Józsefen keresztül, Mózesig rámutat arra, hogy micsoda különbség van, amikor az ember a maga erejéből, vagy a maga igazság érzetére, vagy akár szánalmára épít, és úgy akar tenni és segíteni. Ugye Mózes is először a maga erejére épített, és úgy akarta beállítani magát, hogy ő a szabadító, azt gondolták, hogy megértik, amit tesz értük, és azt olvassuk, azt gondolta, megértik testvére, hogy Isten az ő keze által szabadítja meg őket. De ez még csak emberi volt. Még itt Mózes nem éri át az elhívást. Itt még csak Mózes akar tenni. De nincs jelen Isten ebben a tervben. Nincs benne Isten ebben a munkában. És mit olvasunk, hogy de nem értették meg. Ő hiába próbálta ezt kommunikálni, nem értették, mert még Isten nem volt jelen, sőt, mondhatnánk azt, hogy maga Mózes sem értette. Mózes sem értette, hogy az Isten szabadítása az nem emberi eszközökön, emberi erőn keresztül megy végbe, hanem Isten majd a maga idejében fog cselekedni, és sokkal erőteljesebben, mint ahogy azt ő el tudja képzelni. Aztán beszél arról, amikor eljön Mózesnek az életében a változás, amikor átéli, hogy Isten találkozik vele, és minden más lesz. Már nem ő akar, hanem engedi Isten. Sőt, annyira nem akar, hogy vissza is utasítja Isten elhívását, de Isten nem mondott le róla. És ez is csodálatos, hogy Isten nem mond le rólunk. És van hatalma arra, hogy a mi szívünk makacságát is legyőzze, és be tudjon állítani a szolgálatba, a munkába. Ugye élő igéket vett Mózes Istentől ebbe, ugye elsősorban a 10 igét, a 10 parancsolatot érti István. Az ige élő, ami azt jelenti, hogy élet, erő van benne, az ige munkálkodik, újjátesz, élő ige, ahogy az Úr Jézus mondja, hogy az élő ige azt jelenti, hogy mag, vető mag, amiben ott az élet, és hogyha bejut a talajba, és jó körülmények fogadják, akkor egy új élet fog belőle kibontakozni. Persze az is hozzátartozik, hogy az eredeti magnak meg kell halni. Halál nélkül nincs élet. Szenvedés, halál nélkül nincs élet. Az új élet is azért lehetséges, mert meghalt Jézus a kereszten. Ugye ő maga mondta, hogy ha nem hal el a búza mag, akkor maga marad. De el kell halnia, meg kell halnia, hogy élet lehessen belőle. Aztán ugye az is megszólított, hogy ugye Mózes élő igéket vett át Istentől, hogy átadja nekünk. És tulajdonképp ma erre volna szükség, hogy élő igéket adjunk tovább. És hogyan tehetjük ezt meg? Ugye először nekem kell átvenni. Először nekem kell ott lenni Isten előtt a csöndben, úgy, ahogy Mózes volt a Sinai hegyen, és ott a csendben egyedül Istennel veszi át az igéket, és így lesz élő ige. Istentől kapja, és majd úgy adja tovább az ő népének, mindazoknak, akik ezt fogadni akarják, akiknek szükségük van, akiknek az Isten szánta, mert a népnek szánta, azért kapja Mózes, hogy adja tovább, és ez ma is így működik. Előbb nekem adja, de azért, hogy adjam tovább. Azoknak, akiknek ő szánja, akiknek szükségük van rá, akiknek Isten az életében azt akarja, hogy az élő ige életet generáljon, egy új életet. Egy krisztusi életet, olyat, amit más nem tud megtenni. Azért kapjuk az élő igét, mert az élő ige nélkül nem változhat meg az életünk, nem lehetünk másokká, nem szabadulhatunk meg a bűn uralma alól. Tehát az élő ige tudja azt elvégezni, amit az ember semmi más formában nem tud kivitelezni. De azt is látja Mózes, hogy továbbadja, vagyis István, hogy tovább adja Mózes az élő igét, de az embernek nem kell az élő ige, különösen nem kell az élő igének a gazdája, az Isten, mert olyan hamar elfordultak tőle. Ugye amíg különben ez a döbbenetes, hogy amíg Mózes fogadja az élő igét, addig a nép elfordul az Istentől. Amíg ő vár az igére, addig a nép nem tud várni Mózesre és az általa hozott üzenetre. És hányszor ez a probléma, nem tudunk várni az Istenre. Ha azonnal nem felel, ugye 40 napig volt Mózes a hegyen, ez túl sok, keresünk magunknak isteneket. Kell valami látható segítség, kell valami látható hittámasz, és találunk. És aki nem vár Istenre, nagyon hamar talál bálványokat, hamis isteneket, pószereket. És ők is megtalálták ugye az aranyborjúban. Sőt, mit mond, hogy igen, elkészítették a borjút, és utána mi történik, hogy nem elég a borjú. Ilyen az embernek a szíve. Amikor elindul a bűnben, elindul a hamis istenek felé, azok nem elégítik meg a szívet, még több kell, még más kell, így olvasuk, kiszolgáltatja őket, hogy imádják az ég csillagseregét. Tehát a sok, rengeteg, különféle bálványt, okkult dolgokat, ugye a molok sátrát hordoztátok, meg tartottátok isteneteknek, romfának a csillagát, azokat a képeket, amelyeket készítettetek, hogy leboruljatok előttük. Az Isten élő igét küld, vezetést küld, jelenlétét adja, és ez nem elég. És ma is Isten küldi az élő igéket. Mennyi igeti hirdetést hallhatunk. Napról napra olvashatjuk a Szentírást. És ha a vezérfonal szerint olvassuk, már többször végig haladtunk az egész Biblián. De elég nekünk. felfedeztük, hogy ez az életnek beszéde. Megtapasztalom, komolyan veszem, hogy az Isten jelen van, elérhető. Ugye a bizonyság sátora ott volt atyáinknál a pusztában. Isten adott nekik hajlékot, szent sátort, és azt mondta, hogy itt fogok megjelenni. A szent sátor jelezte, hogy Isten itt van köztünk, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Igen, ad bizonyságot. Az, hogy vannak Isten tiszteleti helyek, vannak templomok, valahol ezek is bizonyságok. Mert jelzik a mai embernek, hogy mindegy, hogy gondolkozol, de nézz arra az épületre, ez azt jelenti, hogy van egy élő Isten, van egy megváltó, ez azt jelenti, hogy az Isten tett érted valamit, van egy hely, ahol vár téged, van egy hely, ahol gyógyulhat az életed. Ugye az ember azt mondja, ó, nem látom az Istent, hát jelez. Vannak bizonyságai, vagy ott van a polcon a Biblia, amit talán soha nem vettem még kézbe. Jelzés. Hát itt vagyok a lakásodban. Sőt, sokféle formában. Lehet, hogy valaki bekapcsolja unalmában a televíziót, és egy Isten tiszteletet közvetítenek. Mit teszek vele? Elkapcsolom? Vagy odafigyelek? Mert lehet, hogy az élő Isten szól, és keres. Vagy a telefon. Behoz egy igéslapot, behoz egy igehirdetést, lájkolom, de el is olvasom, meg is hallgatom, elgondolkozok rajta. Vagy csak jó, ha látják, hogy én azt is lájkoltam. De az Isten üzen, keres. És az a bizonyság sátrát úgy építette Mózes, úgy készítette, hogy Isten mondta, azt mondja, arra a mintára készítsd, amelyet láttál a hegyen. Mózes nem maga találta ki. Isten megmutatta, milyennek kell lenni, az volt a minta, elé adta a mintát. És Jézus Krisztus azért jött erre a világra, hogy egy életforma mintát adjon nekünk. De az ő példáját kövessétek, olvas. Az ő nyomdokaiban járjatok. Kereszténynek lenni a Biblia szerint az azt jelenti, hogy Jézus mintájához igazodom, hogy ő a minta. És a Szentlélek által ezt a mintát igyekszem követni. Van minta, amikor keressük, kihez igazodjunk. Hogyan alakítsuk az életünket, akkor a minta itt van az égében. És meg kell keresni, oda kell rá figyelni. És a bizonyság sátra ott volt, azt mondja, átvették atyáink, behozták Józsuéval, amikor elfoglalták a pogány népek földjét, és így volt ez Dávid idejéig. Tehát Dávidig ott volt a szent sátor, és amikor arrafelé mentek, mindenképp eszükbe kellett jutni Isten. Meg kellett állniuk. És ezek az eszközök, ezek a dolgok, amiket Isten idad, ez azért van, hogy álljunk meg. Álljunk meg. És alázattal álljunk meg. Isten színe előtt álljunk meg. És milyen jó, hogy még megtehetjük. Milyen jó, hogy még megállhatunk. Így olvassuk, hogy Dávid kegyelmet talált az Isten színe előtt. Dávidnak is. Az Isten szíve szerint való királynak is kegyelemre volt szüksége. Mennyi bűn, mennyi nyomorúság volt az életében, és István látja, hogy Dávid azért mehetett tovább, mert Isten megkegyelmezett neki. És a kegyelem átélését megelőzte a mélységes bűnbánat. Ugye amikor rádöbbent arra, és elismeri, hogy tényleg ő az az ember, akiről a Nátán próféta beszél, ő az az ember, aki elvette a szegény ember egyetlen bárányát. Ő volt az, aki elvette más feleségét. Ő volt az, aki hazudott, gyilkolt, de bűnbánatot tartott. És Isten könyörült rajta. És imádkozott, könyörgött, hogy lakóhelyet találhasson Jákob istenének, hogy templomot építhessen. Ugye imádkozott, kérte Istent, de Salamon épített neki házat. Vagyis, hogy kapott egy nemet, te ezt nem építheted meg. És elfogadta. Ez is nagy dolog, amikor Isten nemet mond valamire az életünkbe, és elfogadjuk. Meg ha nem lázadozom, amikor nem akarok annak ellenére tovább ütni a vasat, hanem azt mondom, ha Isten ezt nem nekem szánja, ha Isten ezt nem az én számomra adja, nem, ebben már nem én velem tervez, elfogadom. A magasságos azonban nem emberkéz alkotásaiban lakik, amint a próféta mondja, és itt már István tovább viszi a vonalat, azt mondja, hogy igen, fontos volt a sátor, a templom, de most már eljött az új szövetségnek az időszaka, ahol már Isten nem épületekben lakik. Nem épületektől függ a jelenléte, hogy is mondja Pál, hogy most már a testünk a Szentlélek temploma. Igen, eljött az az idő, amikor az ember átélheti, amit Pál, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hogy őt fogadhatom be az életembe, hogy itt lehet jelen az életemben. Hogy nem csak akkor lehetek vele kapcsolatban, elmegyek a jeruzsálemi templomba, hanem most már imádság, ige, a Szentlélek által mindig kapcsolatban lehetek vele. Igen, Isten azt akarja, hogy az életem legyen az ő temploma, és szabad végig gondolni, hogy templom-e vár az életem. Látszódik-e, hogy templom vagyok, hogy jelen van az életemben az Úr, a Szentlélek, ő irányít, formál. És Pál mit mondott, ahogy élünk, az életünknek a formája, a minősége mutatja meg, hogy valóban templomok vagyunk-e, hogy mit tartalmaz az életem, mi jelent nekem, tehát milyen dolgok láthatók az életemben, ugyanaz, mint a nem hívőkében. És bizony szomorú azt látni, hogy sokszor ugyanott vagyunk, mint a világ. Ugyanott vagyunk. Szól az evangélium, van egy neves evangelizátor, de töltögetjük a pálinkát. Töltögetjük a pálinkát. Mi a különbség? Mi a különbség? Fölállítjuk a kondérokat, és akik ott vannak körülötte, azok az igét nem hallgatják. Mi a különbség? A lélek temploma, a testünk a Szentlélek temploma, az azt jelenti, hogy ott más dolgok vannak bent, más dolgok a fontosak. Ugye már arról sokszor beszéltünk, hogy megbotránkoznánk, hogyha egy templom épületbe valaki cigarettára rágyújtva bejönne, vagy itt töltene magának az üvegből a pohárba, és mennyi minden szennyet, bűnt beengedünk ebbe a templomba, és nem botránkozunk meg. Természetesnek tartjuk, talán még büszkék is vagyunk rá, és mit mond az ige, hogy nem. Hát ő meg kell tisztulni. Tehát folytatja István, hogy keménynyakú, körülmetéletlen szívű és fülű emberek mindig elleneszegültek a Szentléleknek, atyáitokhoz hasonlóan ti is. Proféták közül kit nem üldöztek az atyáitok, meg is ölték azokat, akik megjövendelték az igaznak eljövetelét. És kiknek mondja? Vallási vezetőknek, a főpapnak. Ragyogó arccal, félelem nélkül, megmeri mondani a főpapnak, hogy megöltétek azokat, akik megjövendölték az igaz eljövetelét. A proféták elmondták, hogy Isten majd elküldi a megváltót, a szabadítót. A proféták beleszóltak, amikor ti elfordultatok Istentől. Megmondták, Isten akaratát, és nektek nem tetszett. Hogy válaszoltatok rá? Megöltétek őket. Megöltétek. De nézzétek csak meg, milyen is az Isten utoljára az igazat, vagy ahogy maga Jézus mondja a példázatban, utoljára egyetlen fiát küldte el. Milyen az Isten? Mindenkit megöltetek, és még mindig ad lehetőséget az egyetlen fiát. Utoljára a szeretett fiát küldte el. Most pedig ti az ő árulóivá és gyilkosaivá lettetek. Elküldte a szeretett fiát, és ő sem kellett. Pedig ez a szeretett fiú szerte járt, jót tett, gyógyított, szabadított, és végül az életét adta oda, mint Isten báránya a kereszten, egyetlen tökéletes áldozatként, hogy megtisztulhassatok, és nem kellett. És jó végig gondolni, hogy milyen nekünk az Úr Jézushoz való viszonyunk, hogy tekintünk rá, hogy mi fogadjuk-e az utoljára elküldött szeretett fiút. És a zsidókhoz írott levél pedig úgy mondja el ugyanezt, hogy Isten szólt sokszor, sokféleképpen az atyákhoz, és utoljára az ő fia által szól. Isten utolsó szava az emberiség számára az ő fia Jézus Krisztus. És imádkozzunk azért, hogy ezt a szót idejében halljuk meg, minél többen. Ez a bajba jutott, megrekedt ember, aki nem lát kiutat, nem lát reménységet, segítséget, hallja meg, hogy van egy szó, az Isten fiának a szava. Mi azt mondja, állj meg, kövess engem, fordíts hátat a bűnnek. Hagyd ott a régit, és gyere utánam, válassz engem, és én életet adok neked. Adja az Úr, hogy halljuk ezeket az élő igéket, engedjük be a szívünkbe, az életünkbe, és tegyen minket az Úr követőivé, imádkozóká, és a Szentlélek templomává imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük a te drága igédet. Olyan jó látni, hogy te ma is itt vagy, szólsz, ma is élő igét kínálsz nekünk, mert amikor kinyitjuk a Bibliánkat és elkezdjük olvasni, akkor a te éltető, élővé tevő szavaddal találkozunk. És köszönjük, hogy még mindig hangozhat, hogy még mindig adsz esélyt nekünk. És általad magasztaljuk és dicsőítjük az Atyát is, hogy kész és képes volt megtenni, értem és értünk azt, hogy utoljára elküldte a fiút, a szeretett fiút, a legtöbbet, a legdrágábbat, amit adhat, hogy Atyán nem sajnáltad őt tőlünk, kiszolgáltattad a mi gyilkos kezeinknek, hogy élhessünk, hogy legyen lehetőségünk, hogy újra kezdjük már vele, és hogy eltöröltessenek a bűneink. Áldott légy, hogy bemutattad azt az igazi, tökéletes áldozatot a kereszten, és kérünk most meg véreddel, hogy fehérebbek lehessünk a hónál is. Mert Uram, csak a te véred tehet tisztává minket. A te áldozatod által van igazságunk, sajátunk nincs semmi. Elveszett, nyomorultak vagyunk, de köszönjük, hogy megkegyelmezel. És Uram, add, hogy lássuk azokat a bizonyságokat, amiket elhelyezel a világba, akár, Uram, épületeket, eszközöket, szentírást, vagy a hívő emberek bizonyságtételét, mennyi áldott bizonyságtételt hallhatunk arról, ahogy te egy-egy ember életét kiemeled a bűnből, a szennyből, újjáteszed. Mennyi hiteles élettel találkozhatunk, add, Uram, hogy minél többen lássák, hallják, komolyan vegyék, és ennek hatására kiáltsanak hozzád, mert te vagy egyedül, aki segíthetsz rajtunk. Könyörgünk, hogy áld meg mindenütt, ahol hirdetik a te igédet, ahol rád mutatnak, ahol rólad tesznek bizonyságot, hogy Uram, eljusson az a szívekig, hogy történjen valami, hogy új élet fakadjon. Könyörgünk, Uram, a betegekért, egyedül élőkért, eléd visszük a családokat, gyermekeket. Uram, könyörülj a gyermekeken, hogy még eljusson hozzájuk az evangélium, hogy meg is tudják hallani, törd meg a gonosz munkáját, ami le akarja szigetelni a gyerekek, fiataloknak a szívét, és elvonja őket másfelé. Uram, te vond őket magadhoz, mert akiket te vonzol, Uram, azokat nem tudja tőled elválasztani senki és semmi. Könyörülj rajtunk, könyörgünk, Uram, egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb szombaton 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor, majd vasárnap 10:30-tól tartunk Isten tiszteletet szintén itt a templomban. Befejezésül a már megkezdett 395. dicséret, 92. dicséret 5. versét énekeljük a 3-1 Istennel.